között alakul.
V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm Önöket közép-európai magazinunkban, ami a visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal, politikájukkal, konfliktusaikkal és sikereikkel, kulturális életükkel foglalkozik. A mikrofonnál Járai Judit. Ma Szlovákiából és Lengyelországról kínálunk riportokat és elemzéseket. Szlovákiából nagy sikerről számolunk be. Miután ugyanis a hét elején engedélyezték a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának üzembe helyezését, ezzel Szlovákia szinte atomenergia nagyhatalommá vált Európában. Északi szomszédunk egyébként a hét közepén vette át a V4-es országok soros elnökségét. Lengyelországban nem csillapodik, hanem éppen ellenkezőleg romlik a kétoldalú viszony Ukrajnával. Miután jó pár nappal ezelőtt Karol Navrocki lengyel elnök, aki egyébként történész, visszavonta a legmagasabb rangú kitüntetést, a fehér sasrendet Volodymyr Zelenszkijtől. Mert az ukrán elnök úgy döntött, a második világháborúban kegyetlenkedő lengyelek tízezreit lemészároló ultranacionalista ukrán felkelő hadseregről nevezi el a jelenlegi ukrán sereg egyik egységét. És végül festői bányavárosokban evezve és kétkeréken, a felvidéken barangolva, hangképes bédekkel az utazni vágyó vakációzóknak. Tartsanak velünk ma is! A héten Szlovákiában sok jelentős esemény történt. Szerdán a pozsonyi várban ünnepi koncerttel köszöntötték, hogy Pozsony mondjuk úgy átvette Budapestről a V4-es országcsoport soros elnökségét. A koncert előtt a várban találkozott a három legfőbb szlovák közjogi méltóság, Robert Fico miniszterelnök, Peter Pellegrini köztársasági elnök és Richard Trassi a parlament elnöke. Beszédjeikben mindhárman a visegrádi együttműködés megerősítését, a közös érdekek képviseletét és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A pozsonyi kormány, mint azt Fico kormányfő kifejtette, elsősorban az Európai Unió versenyképességének javítására, az uniós költségvetéssel kapcsolatos közös álláspont kialakítására, valamint a regionális együttműködés erősítésére kíván figyelni. Szlovákia egyik fontos célja az lesz, hogy az Európai Unióban olyan intézkedéseket támogasson, amelyek hozzájárulnak az energiaárak csökkentéséhez. Fico igazságosabb uniós bővítési politikát is szorgalmazna, és azt is szeretné, hogy a V4-ek országai közösen képviseljék az érdekeiket Brüsszelben. Két nappal a V4-es elnökség átvétele előtt hétfőn szintén ünnepség, kisebb fajta ünnepség volt. A szlovákiai atomenergia felügyelet ugyanis megadta az engedélyt a Mohi atomerőmű új blokkjának üzembe helyezéséhez, és meg is kezdődött az atomreaktor beindításának folyamata. Az eseményt Robert Fico kormányfő is méltatta. Érthető. Kifejezett sikere Szlovákiának és személyesen Ficónak is, aki régóta szorgalmazta és küzdött is érte. Ez az új blokk a szlovákok éves villamos energia szükségletének 13%-át biztosítja, és ezzel az ország egész áram szükségletének csaknem 80%-át, egészen pontosan a 77,5%-át atomerőművek termelik majd. Robert Fico stratégiai jelentőségűnek nevezte a fejlesztést, és jelezte, hogy a kormány nem áll meg itt. Már tervezik a következő lépést. 2027-ig szeretnék előkészíteni egy újabb, még nagyobb 1200 megawattos atomblokk építését a Jaszlovszkij-Bohunicei atomerőműben, kihasználva a már meglévő engedélyeket és a jól előkészített területeket. Haják Szabó Mária erről a sikerről és részleteiről tudósít bennünket Pozsonyból.
Szlovákia a világ élvonalába került az atomenergiában, s erre joggal lehetünk büszkék, mondta Robert Fico kormányfő hétfőn Mohiban, amikor az Országos Nukleáris Felügyeleti Hivatal elnöke megadta a Mohi atomerőmű 4-es blokkjának üzembehelyezési engedélyét. A bő fél évig tartó próbaüzem lezárása és a teljes teljesítmény elérése után az új blokk nagyjából a jövő év elején már az ország egyik legfontosabb villamosenergia forrása hatásává válhat, s hogy mit is jelent Szlovákia esetében az atom nagyhatalom.
Az jadro energie bude vyrobený 77% celkovej spotreby, čo je svetový unikát.
Azt, hogy a hazai villamos energia szükséglet 77%-át az atomerőművek adják majd, ami egyedülálló a világban, mondta a szlovák villamos művek vezérigazgatója Branislav Stricek, és ezzel Szlovákia már az etalonnak számító Franciaországot is megelőzte. Emellett az ország biztosítani tudja az energiafüggetlenséget, és nettó villamos energia exportőrré válik.
Vidíme, že v týchto časoch geopolitických kríz je sebestačnosť stále viac a viac dôležitým aspektom.
Ebben a geopolitikai válságokkal teli világban azt látjuk, hogy az önellátás egyre fontosabb tényező, mutatott rá villamosművek vezérigazgatója, illetve azt is hangsúlyozta, hogy ez széndioxid kibocsátás nélküli tiszta energia.
Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí.
Robert Fico ünnepelni ment Mohiba, hiszen amikor elkezdte újabb atomerőművek építését szorgalmazni, úgy néztek rá Európában, mint egy ufóra. 2008-ban kezdődött, mondta a miniszterelnök, amikor a szlovák villamos művek akkori többségi tulajdonosát, az olasz Enel céget győzködte, hogy be kell fejezni a félig megépített 3-as és 4-es blokkot Mohiban. A 3-ast 2023-ban adták át, a 471 megawatt teljesítményű 4-es blokk pedig most készült el 6 milliárd 700 millió euró ráfordítással. Azért sem akart ebbe a hatalmas beruházásba belemenni az olasz állam, mert akkoriban 35 euróba került 1 megawatt villanyáram. Fico láthatóan elégedetten állapította meg, milyen előrelátó volt akkoriban, s jegyezzük meg, a szlovák villamos műveket is visszavásárolta, szóval tényleg előrelátó volt, mert napjainkban 110 euró 1 megawatt elektromos energia. És hát való igaz, ebben a helyzetben csak akkor érezheti magát biztonságban az állam, ha van elég energiaforrása. Nem csak a fegyverek számítanak, mondta, hanem az is, hogy van elegendő villamos energia, hiszen nélküle semmit sem lehet előállítani. A szlovák miniszterelnök szerint azonban nem csak a villamos energia előállításban vívott ki magának ilyen előkelő pozíciót az ország. Megosztható tudást, hatalmas tapasztalatokat halmozott fel, hiszen az elmúlt mintegy 20 évben egyfolytában atomerőműveket épített, és fog a közeljövőben is.
S novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach nás budú robiť ako krajinu ešte zaujímavejšími.
De miért van szükség egy újabb reaktorra? A szakértők szerint Szlovákia villamos energia igénye a következő évtizedekben jelentősen növekedhet. A pénzügyminisztérium elemzőközpontja, amelynek nagyon hangzatos neve van, Érték a pénzért intézet. Nos, az elemzői úgy számolnak, hogy 2050-re az éves fogyasztás elérheti a 45 terawattórát. A növekedést elsősorban az ipar villamosítása, az elektromos közlekedés, a fűtés elektrifikációja és a digitalizáció, valamint az energiaigényes új iparágak fejlődése hajthatja. A következő cél tehát új atomerőmű építése Jászlóapát-Szent Mihályon, Nagyszombat mellett. Teljesítménye 1200-1250 megawatt lenne, vagyis jóval meghaladná a jelenlegi szlovák reaktorokért, a beruházás költsége pedig elérheti a 15 milliárd eurót. Technológiai szempontból is jelentős változásról lenne szó, hiszen a jelenlegi Mohi és Apát-Szent Mihályi blokkok még szovjet fejlesztésűek, és hosszú időn át orosz nukleáris üzemanyagra támaszkodtak. Az új amerikai blokk ezért a kormány szerint egyben az orosz technológiától és üzemanyagtól való függőség csökkentését is szolgálná.
Spolupracovať s výrobcom inej technológie. Hovoríme o obrovskom jadrovom bloku o výkone 1200 megawatt.
Már csak az a kérdés, hogy a kormány ki tudja-e tárgyalni Brüsszelben, hogy továbbra is 30%-kal csökkentett áron kaphassa a lakossága villamos energiát. Erről már Denisa Szakova gazdasági miniszter beszélt.
A pevne veríme, že si presadíme znova na Európskej komisii, že ho na budúci rok môžeme využiť.
De amit a közeljövőben mindenképpen asztalra akar tenni a pozsonyi kormány, hogy módosítani kellene az energiapiac működését. Szlovákia a 37 terawatt termelésből 28-at használ fel, vagyis a többit exportálja, hiszen minden irányba kiépítette az interkonnektorokat.
je 10% vyššia ako v zbytku Európe. A hlavne v tých častiach Európy, ktoré sa svojou prenosovou sústavou neprepojili.
Mégis időnként körülbelül 10%-kal magasabb árakkal találkozik, mint azokon a részein Európának, ahol a hálózatokat nem kötötték össze.
Že vo väčšej kooperácii V4 sa nám viaceré takéto zmeny podarí aj pretaviť do reálii.
Ez a kérdés mindenképpen asztalra kerül, mondta a gazdasági miniszter, leghamarabb a V4-es együttműködés keretében, amelynek elnöki posztját már átvette Pozsony Budapesttől.
Politikai hangulat és a lengyel társadalom hangulata is egyre erőteljesebben ukrán ellenes. Sőt, a lengyel miniszterelnök helyettes Vladislav Kosznyák-Kamis a héten kijelentette, hogy Varsó nem támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, ha Kijev nem hagy fel az ukrán nacionalisták szervezete és az ukrán felkelő hadsereg, valamint vezetőinek a kultuszával. Történt ugyanis, hogy a napokban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az ultranacionalista és a második világháború idején mintegy 100 000 lengyel civilt legyilkoló ukrán felkelő hadseregről, az UPA-ról nevezett el egy katonai egységet. Döntése felháborodást szült Lengyelföldön. Károly Navrocki lengyel elnök vissza is vonta az ukrán elnöknek adományozott fehér sasrendet. Ezt követően viszont három másik volt ukrán elnök, Kucsma, Juscsenko és Poroshenko is visszaadta, sőt postán visszaküldte a lengyel kitüntetését. Sztyepán Banderával Ukrajna nem fog belépni az Európai Unióba, fogalmazott mintegy válaszként a héten a lengyel miniszterelnök helyettes. A szélsőjobboldali Bandera volt az ukrán nacionalisták szervezetének vezetője. Donald Tusk miniszterelnök és unióbarát kormánykoalíciója számára minden bizonnyal kínos és keserű fejlemények ezek. Már csak azért is, mert Ukrajna eddig fontos szövetségese volt a Kreml ellen. A lengyelországi érzékenységekre tekintettel azonban Tusk óvatosan nyilatkozott. Mindkét felet, vagyis mind a lengyel, mind az ukrán politikusokat a feszültség enyhítésére szólította fel, stratégiai tévedéssel vádolva meg őket. Máta Renátó összefoglalója és interjúja következik.
Két ország viszonyát nem csupán az egymás közötti kereskedelem, vagy akár az Európai Unióban történő szerepvállalás hasonló mi volt a határozza meg. A történelmi sérelmek, származzanak azok a múlt századból, vagy éppen ebből a századból, súlyos pecsétet nyomnak két állam barátságára, vagy éppen viszályára. Lengyelország és Ukrajna viszonya nem éppen rózsás, pestiesen szólva. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök és korábbi ukrán vezetők postán küldték vissza Lengyelországba a fehér sasrendet. Mindezt a lengyel államfő Karol Navrocki döntésére, aki hivatalosan vonta meg Ukrajna államfőjétől a legmagasabb lengyel kitüntetést. A szigorú és jelzésértékű gesztust a lengyel emlékezetet sértő viselkedés formára hivatkozva tette meg Varsó. A diplomáciában kifejezetten nagysúlyú gesztus mérföldkőként szolgál a két állam közötti, egyre növekvő feszültség nyomon követésében. Kis Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes docensét, biztonságpolitikai szakembert kérdeztem.
Nyugodtan meg lehet állapítani, és egy egész határozott kijelentést lehet tenni. Nem mindig voltak olyan nagyon simák a lengyel és a ukrán kapcsolatok. Na most 2022 óta Lengyelország támogatta az Ukrajnát, de ettől függetlenül még a katyi, meg az egyéb dolgok, amelyek a történelemben előfordultak, zavarják a lengyel társadalmat, és a politikai nézettől függetlenül azért lehet látni, hogy van, akik ezt az egész folyamatot ellenzik. Én úgy látom, hogy ez a lépés, amit most tettek, nem éppen a legjobb kor jött, meg nem éppen barátságos, mert ez ezt nyugodtan lehet megmondani, de sajnos ezeket a történelmi problémákat rendezni kéne. Milyennek a módja leülni és tárgyalni, és megegyezni, és megállapodni abban, hogy nem piszkáljuk egymást. Nem elmondva azt, hogy elfelejtettünk mindent, nem felejtettük el, de nem az van az érdeklődés középpontjában. Tehát körülbelül azt tudnám ezt hasonlítani, mint a szlovák-magyar viszonylatban ugye az a probléma, ami a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos, tehát a benes dekrétumok, akár Szlovákiába, akár Csehországba. Jó együtt tudunk működni, de azért ez egy szúrópont, egy fájó pont nekünk is, nekik is, illetve hát nekik más szempontból is az a baj, hogy a kettő nézet nincs összhangban egymással. Tehát én úgy látom, hogy itt a megoldás az lenne, hogy megegyezzek.
Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, május 27-én rendeletet írt alá Kijevben, amely az UPA hősei nevet adta az ukrán fegyveres erők különleges műveleti erői Észak-független különleges műveleti központjának. Mindezt azzal indokolta, hogy idézem, a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítása érdekében, valamint az ország területi integritásának és függetlenségének védelmében példamutatóan végrehajtott feladatok elismeréseként tette mindezt. A lengyelekben tragikus emlékeket ébreszt az UPA. Az ukrán felkelő hadsereget 1942. októberében hozták létre Volhíniában, a mai Ukrajna északnyugati részén. Ez az ultranacionalista partizán hadsereg egyszerre harcolt a német és a szovjet erők ellen, miközben tömegmészárlásokat követett el a lengyel lakosság ellen Volhíniában. 1943 és 1945 között egyes becslések szerint mintegy 50 ezer, más adatok szerint viszont 100 ezer ártatlan lengyel áldozatot végezhettek ki, a legbrutálisabb módokon Volhíniában és Kelet-Galíciában. A vérengzés 1943. július 11-én az úgynevezett véres vasárnapon volt a legkegyetlenebb. Az UPA egységei akkor összehangolt támadást indítottak több mint 90 lengyel falu ellen. A támadások rendkívül brutálisak voltak, az áldozatokkal, fegyverekkel, kaszákkal, fejszékkel és villákkal végeztek. Az UPA Volhíniában és Kelet-Galíciában egyes becslések szerint több száz, akár több ezer zsidó vallású embert is megölhetett. Vajon háttérbe kellene, vagy egyáltalán lehetne szorítani a múlt sérelmeit, bűneit? Kis Benedek József.
Háttérben nem lehet szorítani, de arra kell törekedni, hogy azért ne legyen a fő téma. Tehát most, amikor ugye néhány nappal ezelőtt volt a budapesti, illetve Gödöllő találkozás a V4-eknek, akkor nem azt kell nézni, hogy hol vagyunk egymással ellentétben, milyen problémák feszegetik akár ezt, akár azt az országot, hanem azt kell megnézni, vagy azt kellene megnézni, hogy hol az előre. Ez nyilván emberektől függ, politikusoktól függ, és hogyha megegyeznek abban, hogy oké, rendben van azért, amit lehet, azt ebben próbálunk valami lépést tenni, és nem lépten azt hangoztatjuk, és nem azzal kezdjük, hogy ilyen események történtek itt és ott, hanem azt nézni, hogy igen, megtörténtek, ezeket értékelni kell, ezeknek az értékelése nem a napi politika kérdése, hanem a történészeknek a feladata. Legfeljebb a történészeknek a munkája alapján meg lehet azt valósítani, hogy ezt a kérdést helyre teszik. Aztán most, hogy egymással szembe vagdalozzunk, vagy nem, annak sok értelme nincs.
Lengyelországot, Ukrajnát és a balti államokat is összeköti a félelem Oroszországtól. Ez furcsa, majdnem testvéri kapcsolatot eredményez ezen államok között. A félelem az egykori szovjet rémállamtól, az ellene történő esetleges közös fellépés vágya többé-kevésbé összekovácsolta ezeket a népeket. Vajon éppen ez a testvérinek gondolt hit viszony magyarázhatja, miért is robbant ki ilyen élesen ez a konfliktus? S lehet megoldása a helyzetnek? Kis Benedek József.
Szerintem nem lehet megoldása, amire azt lehet mondani, hogy el van felejtve. Tehát felejtés nincs. Felejtés nincs, de mindenképpen arra kell törekedni, hogy lehetőleg ne legyen ez a fő téma. És hát erre én úgy látom, hogy jelenleg megvan a szándék. Tehát itt van egy közös ellenség, úgy, hogy ön mondta, teljes mértékben egyetértek, ez a közös ellenség az Oroszországi Föderáció, ami tulajdonképpen veszélyezteti különös tekintettel a balti államokkal, azért Lengyelországban óvatosan viselkednek, katonai szempontjából majdnem ott van, mint Németország. De hát a balti országoknál én látok egy olyan lehetőséget, hogyha esetleg elnézést a kifejezési Putyinnak eldurran az agya, akkor egy-két kellemetlen akciót. Nem feltétlen katonai támadásra gondolom, de lehet egy kibertámadás például, amivel le lehet bénítani az országot, le lehet bénítani a bankrendszert, le lehet bénítani az energetikai rendszert. Erre Oroszországnak minden képessége megvan. Aztán a nagy kérdés az, hogy erre hogyan lépnek a nyugati országok. Ez most 5. cikke, vagy nem 5. cikke? Nem lehet megmondani, illetve hát nem lehet tudni, mert erre még példa nem volt, de hát ugye az 5. cikke ez arról szól, hogy ha megtámadják az egyik országot, akkor olyan, mint hogyha az egész NATO-t támadnák meg. Igen, ám csak mivel támadják meg? Tehát itt nem a harckocsikról, drónokról és egyéb hadsereghez tartozó eszközökről van szó, hanem mondjuk egy kibertámadás esetén mi a reakció? Kíván akcióval válaszolni? Lehet. Tehát ez is benne van. Ezt még a tisztelt biztonságpolitikusok, meg egyáltalán politikusok nem tisztázták. Meglátjuk, mi lesz most, hogy a NATO-nak csúcsértekezlete lesz Ankarában. Meglátjuk, hogy ez a téma egyáltalán napirendre kerül, és miben fognak megállapodni. Mit mond az Egyesült Államok? Hogyan viszonyul az Egyesült Államok az Európai Szövetségesekhez? Igaz, hogy balti országokról van szó, de naponta halljuk azt, hogy a balti országok segítséget kérnek. Nem teljesen alaptalanul. Én, hogyha meg kellene becsülnem, vagy értékelnem azt, hogy hol fenyeget most a keleti fronton a legnagyobb támadási lehetőség, akkor azt mondanám, hogy egyértelműen a balti országok irányába lépne Oroszország. Erőviszonyokat nem lehet összehasonlítani.
Két héttel ezelőtt is kirándulásra a felvidéki tájak bebarangolására invitált bennünket Tomolyka Tünde. Akkor a Szepességbe hívott, most pedig Közép-Szlovákiába, először Beszercebányára, aztán evezős és biciklitúrákhoz csinál kedvet. Tehát Hangos Bédekker ismét.
Az Ólyomi medencében a Körmöci hegység a Nagyfátra és az Alacsony Tátra lábánál fekszik Besztercebánya. Az 1255-ben keltezett oklevél szerint német telepesek lakták. A 16. századtól fontos volt az ipara és a kereskedelme. Ma Közép-Szlovákia kulturális és gazdasági központja, mintegy 76 ezer lakosával Szlovákia 6. legnagyobb városa. Besztercebánya a legjelentősebb középkori bányavárosok egyike a Garam folyó első nagy kanyarulatában. A 13. századtól már saját címere volt, 1380-tól nagy szerepe volt a bányavárosok egyesítésében. Besztercebánya a részbányászatáról volt híres, az ezüstről Sámecbánya, aranyvárosnak pedig Körmöcbányát nevezték. Nagyon gazdag városok voltak, nemzetiségek keveredtek itt mindig. Magyarok, németek lakták, lengyelek, olaszok is éltek itt. A kultúrák keveredését az építészet sokszínűsége mutatja. Besztercebánya ma megyeközpont, egyetemi város középkori szakrális és világi műemlékekkel. Ezek elsősorban a város történelmi központjában, a műemlékrezervátumban összpontosulnak. Egy itt tett séta igazi időutazást ígér, mert a gótika, a reneszánsz és a barokk építészet remek művei itt mind megtalálhatók. Gazdag történelmük miatt nem csak az egykori bányavárosokat, de a környéket is érdemes felfedezni. Besztercebánya megye 8 régióból áll, a térségek különböznek egymástól, ugyanakkor minden térség egyedi. Vannak fürdői, téli sportokra alkalmas vidékek, van, ahol a kultúra tűnik ki, vagy a városi turizmus. Sokan például a Garam menti vár utat keresik, és járják végig. A bányászati múltat pedig a Borbála út idézi fel. Evezésre is lehetőség nyílik az Ipoly és a Garam folyókon. A festői szépségű felső Garam mentén számos túraút nyújt lehetőséget a barangolásra, vagy például hagyományos, de akár elektromos kerékpárral is felfedezhető a csodálatos vidék. 800 kilométernyi kijelölt kerékpárút várja a kerekezők szerelmeseit, és nem utolsó sorban a gyönyörű, érintetlen táj látványa. A kerékpárutak zöme a közúti forgalmon kívül vidéki és erdélyi környezetben vezet. Felső Garam mentek Közép-Szlovákiában található. Területén két nemzeti park is osztozik, az Alacsony Tátra Nemzeti Park és a Murányi Fennsík Nemzeti Park. A csodálatos látványt nyújtó vidéken pedálozva pásztorszállásokon is meg lehet pihenni, jósajtot és egyéb házilag készített finomságokat is lehet kóstolni. Kilátók is vannak, vagy az ország legnagyobb kakukkos órája is itt található, mondja Slavka Pancsíková, a Felső Garam mentett területi idegenforgalmi szervezetének destinációs koordinátora. Azon túl, hogy ide kerékpáron is fel lehet jönni, gyalogtúra keretében is sokan indulnak a vidék felfedezésére, de az Bojszkán Nyeregből kis vonattal is fel lehet ide jutni, amely a nyári hónapokban rendszeresen jár. Tehát mindenki megtalálja a megfelelő eszközt, ami segítségével a gyönyörű vidéket megcsodálhatja, mondja az idegenforgalmi szakember. Március elejétől csalogatják az űrgék a látogatókat a Közép- és Kelet-Szlovákia határa mentén húzódó Murányi Fennsík Nemzeti Parkba. A sokak által űrgés rétként ismert terület a Bielevodi, azaz Fehérvíz településen található. Amint kisüt a nap, az űrgék előbújnak az odójaikból, és hagyják, hogy az ember a közelükbe menjen. Az eledelt is elfogadják. A különleges látványosság szezonja rendszerint szeptember végéig tart. A térség Beszterce-Bánya megye egyik leglátogatottabb vidéke. Ipari, műszaki műemlékek is szép számban találhatók a térségben, ezeket is gyalog vagy kerékpártúra keretében is fel lehet keresni. Dóvalon, ismertebb nevén Donovalin pedig idén-nyáron új fejezetet nyitnak. A síparkjáról híres térségben 10 kerékpárpályát nyitnak meg a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára, hogy májustól októberig az aktív, esetleg adrenalin sportokra vágyó kis kedvüket lelhessék. Az úgynevezett pump pálya egy speciálisan kialakított hullámokból és döntött kanyarokból álló körpálya, amin a súlypont folyamatos áthelyezésével lendületből lehet haladni anélkül, hogy folyamatosan tekerne a kerékpározó. Fejleszti az egyensúlyt, javítja a koordinációt és testkontrollt. Így a nyári forróságot a kellemes hegyvidéki térségben aktívan tudják eltölteni mindazok, akik ezt a kikapcsolódást választják.
Visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó magazint és Járai Juditot hallották. Tuba Szilvia zenei szerkesztő, Rozbora Zoltán hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak.